Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit bűnbánati Isten tiszteletünkön, amikor is az újbori hálaadó úrvacsorás Isten tiszteletre készülünk. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek Ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákób Istene! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Krónikák második könyvében, a 29. rész első 11 versében. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette az őse Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyitatta az Úr háza ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik, hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket. Nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael Istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre, ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gunytárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael Istenével az Úrral, és akkor elfordult tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Kedves testvérek, Semmelweis Ignác nevét viseli Miskolc egyik kórháza, és sok más kórház is ugyanerre a névre van nevezve az országban. Méltó és helyes, hogy ilyen tisztelet övezi ennek a férfiúnak a nevét, hiszen az anyák megmentőjének nevezik joggal. Ő volt az, aki megfigyelése nyomán rájött, hogy mennyire fontos a mosakodás, a kéz megtisztítása az orvos számára, mielőtt oda megy egy beteghez. Addig az orvos sokszor feljött a, hát ma így mondjuk a patológiáról, és már ment is oda mondjuk a szülőnőhöz, és iszonyatosan sokan meghaltak. Ő maga, az orvos, aki arra esküdött fel, hogy megmenti az életeket, hogy gyógyítani fog, ő okozta a fertőzéseket, akaratlanul. A mai igében azt láthatjuk, hogy lelki értelemben is fontos a megmosakodás, a megtisztulás, mielőtt valamilyen komoly lelki dologhoz kezdenénk. Ezékiás király reformációjáról a negyedik alkalommal hallunk immár. Egy nagyon rossz, nyomorúságos lelki állapotban lévő országot vett át. Ezt örökölte az apjától. Sajnos Akház király egy rendkívül elvetemült életet élő és rendkívül rosszul uralkodó király volt. Nem túl sokat olvasunk az ő munkálkodásáról, sajnos nagyon tömören össze lehet foglalni mindazt a hitvánságot, amit ő művelt. Csak néhány verset olvasok az igéből. Bizony megalázta Júdát az úrakház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és nagyon hűtlenné lett az úrhoz. Rátört azért Tiglát-Pileszer, a Szíria királya, és megostromolta ahelyett, hogy támogatta volna, mert Akház kifosztotta az úrházát, és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az úrhoz Akház király. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is majd megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását és egész Izraelét is. Összeszedte Akház az Isten háza fölszerelését, és összetörette az Isten háza fölszerelését, az úrháza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. Júda minden egyes városában áldozó halmokat csináltatott, és más isteneknek tömjénezett. Így bosszantotta ősei istenét, az urat. Tehát látjuk, hogy maga Akház király vitte bűnbe az országot, önmagát, a saját szívét megkeményítette, miután Isten megalázta őt, ő nem volt hajlandó megalázkodni az Úr előtt, hanem még durvább lett, és akkor bosszúból még összetörett az Úr házának a felszereléseit is. Ő volt az, aki megpróbálta ezekkel a tekintélyes vagyonokkal megvásárolni más királyoknak a szövetségét, és miután bukást bukásra, vagy mondhatnám így is pofont pofonra halmozott, még mindig nem tudta megalázni magát az Úr előtt is. Ezt örökölte Ezékiás. Ő elkezdte a reformációt, és ahogy volt is már róla szó korábban, az áldozóhalmokat, a bálvány áldozati oltárokat kiirtotta, a szentoszlopokat kivágatta, sőt, a részkígyót is tönkretette. Mindent elpusztított, ami az embereket bűnre ingerelheti, kísértésbe viheti. És most a konkrét vallási megújulás következett. Eddig mondhatnám azt, hogy ilyen kinti, külsődleges reformációt hajtott végre, most pedig bentit. Azt mondta, hogy itt az ideje, hogy itt a templomban tegyünk rendet. A templom be volt zárva, ahogyan hallottuk is. El volt zárva az Úr felé vezető út az emberek elől, és ezt ki kellett nyitni. Ezékiás király nekifogott, és ő maga gondoskodott a kinyittatásáról. Emlékszünk is rá, hogy később ő maga volt, aki le kellett, hogy szaggassa az Úr házának az ajtajait, mert hogy most, amikor elkezdte a reformációt, akkor beborítatta jó vastagon arannyal, mert azt akarta, hogy aki jön a templom felé, már messziről ragyogjon számára, hogy itt az Úr dicsősége van. Én elképzeltem, hogy milyen lehetett az, amikor a tiszta aranyra, ha rávetült a fény. Tényleg komolyan gondolhatta ezt a megújulást, hogy Istennek dicsőséget szerezzen még ezzel a templommal is. Aztán tudjuk, amiről volt szó legutóbb, hogy ő maga szedette le azzal, amikor Isten akaratát figyelmen kívül hagyta és bajba került. Fontos, hogy nyitva legyen a templom ajtaja. Persze, mi reformátusok jól tudjuk, hogy Istent nem csak a templomban lehet imádni. Otthon is, meg mindenütt, még egy buszon is lehet imádkozni. De mégiscsak fontos, lényeges a hívő ember számára, hogy legyen egy hely, ahol össze tudunk gyűlni. Hogy olyan épület, amit Istennek szentelünk, amit neki adunk. Vannak persze, Amerikában látjuk olyanokat, akik olyan felekezeteket, akik nem építenek Isten dicsőségére házat, hanem kibérelnek egy bevásárlóközpontot például, és még olyan is van, hogy szombatig ott vásárolnak, vasárnap meg Isten tiszteletet tartanak. Még itt Magyarországon is voltam ilyen helyen, ilyen Isten tiszteleten. Hát azért nekünk ez másabb, hogyha templomba jövünk. Egészen odáig, hogy például Nagy Antal Mihály, Anti bácsi, ő amikor tanított bennünket, azt mondta, hogy ő nem engedte például meg lelkészként azt, hogy a templomban ott legyenek a takarítóeszközök. Azt mondta, az az Úr számára oda szentelt épület, abban ne legyen mindenféle dolog oda bedobálva, pláne, hogy ne legyen egy olyan rész, ami egy ilyen hányaveti raktár helyiség. Annyi biztos, hogy fontosnak tartjuk mi is, hogy a templom az templom legyen. Azt akarjuk, hogy minden Isten dicsőségére legyen itt, ebben az épületben. Az pedig, hogy ide be lehessen jönni, hogy használni lehessen, az nem magától értetődő. Nekünk kell ezt karban tartani, ki kell nyitni. Amikor házasulandók jönnek, akkor el szoktam mindig mondani, hogy Csányi Bélát is tessenek felhívni, vele beszélni, mert nélküle lehet, hogy szabadtéri lesz az istentisztelet. Ő egy nagyon fontos ember, hogy kinyissa a templomgondnok a templomot. Ezékiás kinyittatta a templomot, de hát ez nem elég. Az egy dolog, hogy ki van nyitva a templom ajtó. De tudta Ezékiás, hogy ezek még csak falak. Akár mennyire is Isten dicsőségére építették fel, de ez most egy megszentségtelenített hely. Ahogyan azt felolvastam, hogy mit művelt Akház király az ő apja a templommal. Ez egy megszentségtelenített hely. És érezte azt Ezékiás, hogy így nem adhatjuk, nem mondhatjuk rá, hogy ez az Isten dicsőségére van, hogy ide lehet jönni, úgy áldozatokat bemutatni, úgy imádni Isten, mintha semmi se történt volna. Többről van szó, többet kell tenni. Hiányzott belőle így az élet. Akház rendelkezésével ugyanis, hogy be is zárták a templomot, a léviták, a papok munkanélkülivé váltak. Mindenki megpróbált élni valamiből. Ha gyenge gerincű volt, akkor lehet, hogy elment bálványáldozati papnak. Úgyhogy a papok és a léviták szanaszét voltak az országban, és Ezékiás elkezdte összegyűjteni őket. Üzent nekik, hívta őket, de azt is előre üzente, úgy gyertek ide, hogy előtte szenteljétek meg magatokat. És először a léviták jöttek. A feladatuk volt, hogy kihordják és elpusztítsák a templomból az utálatos dolgokat. Tulajdonképpen egyfajta rombolást kellett végezni. Hát ebben mindenki jó. Rombolni azt nagyon jól tudunk. Láttam néhány évvel ezelőtt a tévében a Híradó beszélt róla, hogy fiataloknak a feszültségüket úgy vezetik le nyáron, hogy rombolásra ítélt épületekhez kiküldik őket, és akkor azt szét lehet karatézni, meg lehet ugrálni, meg dobálni, meg minden. Hát rombolni ezt mindenki tud. Építeni azt már sokkal nehezebb. Olyan munka ez, mint amikor otthon nagy takarítást akar végezni az ember. Egyszer emlékszem rá, hogy Nagyrozvágyon csináltunk egy ilyen nagy takarítást, mert télen, ott a bodrog közben, ha esett a hó, mindig hófúvás volt, és elég rossz állapotban volt a tető, és behordta a tető alá a szél a havat. És akkor az elolvadt, beázott, és így tovább. Javítani akartuk, de az évtizedek alatt mérhetetlen mennyiségű szemét gyűlt össze a tetőn. Olyan dolgok, amikre azt szoktuk mondani, hogy hát majd csak jó lesz még, és aztán végül kiderül 30, 40, 50, 60 év múlva, hogy ez bizony szemét. 3-4 köbméternyit hordtunk le onnan. De ezt a munkát bizony nem öltönybe végeztük, hanem piszkos, munkás ruhában. Eszünkbe se jutott volna, hogy szépen felöltözünk egy ilyen munkához. És mégis azt látjuk, hogy Ezékiás király ehhez a romboló munkához, mert ahogy mondom, rombolni kellett itt a templomban, azt mondta a lévitáknak, ti szenteljétek meg magatokat. Még a romboláshoz is úgy kezdjetek hozzá, hogy előbb szenteljétek meg magatokat, úgy gyertek ide. Nem mondjuk azt, hogy ó, azt akárki tud rombolni. Majd amikor építeni kell, majd amikor felszentelni kell, majd megszenteljük magunkat. Azt mondta Ezékiás, nem, ide szentül gyertek, ahogy méltó az Úrhoz. Azt akarta, hogy akik itt dolgoznak, azt végezzék el, és azzal a lelkülettel, ami Istennek tetszik. Megszentelni magukat azt jelentette, hogy több napon át nem érhettek semmi olyanhoz, ami a törvény szerint akár tisztátalanná tehette őket. És lélekben is készülniük kellett arra, hogy az Úr elé kell majd állniuk. És Ezékiás azt akarta, hogy már a rombolás, az írtás munkáját is így végezzék el. Természetes, hogy az a jó, az az ideális, hogyha mi mindig ebben az állapotban vagyunk. Hogyha az ember ebben az állapotban van, ebben a megszentelt állapotban. Megszentelni azt jelenti, hogy odaadom magam neki. Ugye tudjuk, hogy a szent azt jelenti, hogy elválasztott, kiválasztott, amit, akit Isten magának választott el. Az ünnepi étkészlettel sosem megyünk el piknikezni ki a szabadba. Palásban nem szerelek villanyt, és soha nem ittunk még egyikünk sem az úrvacsorai kehelyből még egy pohár vizet sem. mert az szent, mert az valamire oda van számba. És igazából enélkül nem is lehet jó munkát végezni. A szívem is benne kell, hogy legyen, és nem csak letudni. Én például nagyon nehezen tudok megbarátkozni azzal, amikor azt látom, hogy eljönnek vállalkozók, tudom, hogy nekik ez csak munka. De ha nem érzem rajtuk, hogy tudatában lennének annak, hogy ők az egyháznak dolgoznak, hogy ők Istennek dolgoznak. Az olyan rossz érzés. A fejemmel, az eszemmel tudom, hogy nekik ez csak egy meló. De a szívemmel olyan nehéz ezt elfogadni, hogy miért nem tudják úgy igazán másképpen oda tenni magukat. Egy keresztény vállalkozó barátom, amikor templom felújítás volt, azt mondta a munkásainak, hogy fiúk, úgy dolgozni, hogy tudjátok, a templomba vagytok. Ugyanazt csináljátok, ugyanúgy gyalultok, ugyanúgy fúrtok, fűrészeltek, de templomban vagytok. Tessék úgy viselkedni. Egy keresztény embernek olyan jó az, hogyha arra, amit Istennek tesz, arra úgy oda tudja szánni magát, úgy fel tud rá készülni. Amikor oda kerültünk Nagyrozvágyra, volt egy temetés, ami olyan napra esett, amikor bibliaórát tartottunk. És volt a temetés, és a temetés után többen oda jöttek, ott még a szokás falun, hogy a gyülekezeti tagok eljárnak a temetésre, hiszen egymást kísérik el az utolsó útra. És oda jöttek hozzám a temetés után az emberek, és kérdezték, hogy tiszteletes úr, ugye elmarad a bibliaóra. Csodálkoztam rajta. Miért maradna el? Mondtam, nem, meg lesz tartva. Eljöttek, megtartottam. És akkor volt egy következő ilyen temetés, megint megkérdezték. Hát mondom, nem értem, miért kérdezik ezt? Meg lesz tartva a bibliaóra. És akkor kicsit később ott szomszéd lelkészekkel beszélgettem, és kérdeztem, hogy ti hallottatok már ilyenről, hogy ha van temetés, akkor elmarad a bibliaóra? És mondták, hogy hát persze. Hát hogyne? Hát a temetés, hát arra egy egész napot készülünk. Meg azon ott vannak az emberek is. És utána tudatosult bennem, hogy ott a gyülekezet ezt egy olyan különleges, egy olyan szent szolgálatnak érezte. De azt mondták, hogy a temetés van, abba úgy oda teszi magát a lelkész talán még inkább is, hogy hát akkor ne csináljon mást. És azon a napon valóban utána én is úgy voltam, hogy nem csináltam mást. És megmondom őszintén, hogy itt a városi életben nem olyan könnyű olykor, például ilyen bűnbánati istentiszteleten, hogyha zaklatott a nap, hogyha előtte még egy fél órával is intézni kell, szaladni kell, mert határidő van. És úgy érzem azt, hogyha nem tudom igazán most jó értelembe véve megszentelni magam. Hogyha az ember nem érzi azt, hogy most én erre figyelek, és erre koncentrálok, és ide jövök. Szóval én úgy látom, hogy fontos dolog megszentelni magunkat minden tekintetben. Barth Károly, a 20. század legnagyobb protestáns teológusa azt mondta, hogy az igehirdetés olyan magasztos dolog, hogy méltó és illő az igehirdetést megírni is ünneplő ruhában. Hát ez olyan érdekes. Még sose írtam öltönyben igehirdetést, hogy ahhoz átöltöztem volna, de mindenképpen jelzi ennek a komolyságát, hogy szenteljétek meg magatokat, hogy legyetek szentek, amikor én elém jöttök. Az élet minden területén szükséges ez a megszentelt állapot, megszentelt lét. A személyes életünkben és a gyülekezeti életünkben egyaránt. Olvastam egy könyvben, aki azt írta, nagyon érdekes volt a felvetése, a gondolata, hogy vannak, akik külön választják a magánéletet, meg a gyülekezeti életet is. Mondjuk a magánéletben nagyon erősen törekszenek a szentségre, a gyülekezeti életben meg könnyebben elnéznek dolgokat. Például azt mondja, hogy hát a gyülekezetben járnak mindenféle emberek, olyanok, amilyenek a lelkész is, mindegy. De a mi biblia körünk, vagy a mi házi csoportunk, az igen, az ott van a toppon. Mi vagyunk a hívők, a többi meg úgy el van. Törődik a maga hitéletével, a maga szentségével, de akik körülötte vannak a gyülekezetben, hát az annyira nem fontos. És megvan ez fordítva is, hogy a gyülekezeti életben kell a szentség, de a magánéletben hát hajlamos a megalkuvásra. Mikor például más nagyon tudunk igazítani, inteni, hogyan kellene neki szentül élni, szentül viselkedni, de a maga élete tele van megalkuvással. Ebben a könyvben olvastam példaként, hogy egy hívő valaki azt mondta, hogy keresztény vagyok, de egy olyan államnak nem vagyok hajlandó adót fizetni, amelyik támogatja az abortuszt. Az élet egyik területén megtartom a törvényt, szent vagyok, a másikon pedig kevésbé. Fontos az, hogy megszenteljük magunkat, amikor az Úr elé megyünk, mert ha nem, visszük a magunk szennyét is. És ez a megszentelés egyedül az Úr Jézus Krisztus keresztje alatt lehet teljes. Meg kell mosakodnunk az Úr előtt, és a Krisztus vérével megtisztultan állhatunk oda a szolgálatra. Mostanában több mindenki megfordult a lelkészi hivatalban, még ilyen munkaügyben is, és annyira látjuk, annyira tapasztaljuk, hogy mennyire lényeges az, hogy olyan emberek legyenek, akik az Úréi. Lehetnek jó szakemberek, de amikor nem ezzel a szentséggel, ezzel az odaadással vannak, akkor sokkal nehezebb, nehezebben tudja az örömét látni az Úr benne, és áldást adni rá. A mi életünkben is jó, hogyha nem az átkot, hanem az áldást visszük, és ehhez az kell, hogy megszenteljük magunkat minden nap. Most az Úr asztalához fogunk jönni vasárnap, megszentelt szívvel tegyük ezt. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, meg kell vallanunk előtted őszintén bűnbánattal, hogy ebben a mai világban érezzük azt, hogy nehéz megszentelni magunkat. Sokszor rohannunk kell egyik helyről a másikra, stresszes az életünk. Sokszor elveszítjük a türelmünket, és megszégyenülünk, amikor elcsendesedünk este a te színed előtt. Amikor számot vetünk azzal a nappal, akkor eszünkbe jut, hogy mennyire nem a te dicsőségedet, nem a te szeretetedet ragyogtattuk a körülöttünk lévő emberek felé. Urunk, ilyenkor bánt bennünket a lelkiismeret, rosszul érezzük magunkat, és igyekszünk megszentelődni, igyekszünk a napot is veled kezdeni, és mégis olyan sokszor elvész a békességünk, könyörgünk, bocsáss meg nekünk. És segíts abban, hogy napközben is minél többet legyen időnk, legyen vágyakozásunk odaállni eléd. Azért könyörögtél e földi világban a te tanítványaidért, miértünk, hogy ne elvétessünk ebből a világból, hanem hogy megtartassunk benne. Urunk, tudjuk, hogy ezt a rohanó világot mi nem tudjuk megállítani, de te minden körülmények között tudod adni nekünk a te békességedet, a te jelenlétednek a szentségét, az örömét, és könyörgünk hozzád, hogy minél többet tudjunk ez alá állni. Hisszük, tudjuk, tapasztaljuk olykor, hogy mennyire kisegít, kiemel bennünket a mindennapi taposó malomból. Segíts nekünk, Urunk, így megújulni te benned. Imádkozunk, Urunk, hogy szent kezeket emelhessünk hozzád, és hogy megszentelt szívvel tudjunk idejönni az Isten tiszteletekre is, minden alkalommal. Vedd el, Urunk, a rossz érzéseket, a sértettséget, a megbántódást a szívünkből, és add, Urunk, hogy tele legyünk azzal a nyitottsággal, amit nekünk el akarsz mondani alkalomról alkalomra. Imádkozunk, Urunk, így áld meg a mi életünket, és azoknak is, akiknek nagyon zaklatott most az életük, te adj békességet. Különösen is könyörgünk a gyászolókért, azért a családért, amely hirtelen és váratlanul félárvává lett. Légy, Urunk, hozzájuk irgalmas is. Te légy az, aki ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben mégis a te békességedet adod nekik. Könyörgünk, Urunk, azokért is, akiknek a szívében olyan friss még az elmúlásnak, a halálnak az élménye, a fájdalma. Most, amikor jön a halottak napja, Urunk, hadd tudjuk mi az ő tekintetüket te rád, élő Krisztusunkra irányítani. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így adj nekünk megújulást, megerősödést, a te szentségedben megerősödést. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.